A négy báránykát, amelyeket négy húsvéti asztaltársaságnak Lázárnál, Betániában kell majd elfogyasztania, naponta megfürdették egy kutnál, és friss koszorúval ékesítették, majd ennek a napnak az estéjén elvitték Jeruzsálembe, a templomba. Mindegyik nyakában a koszorún egy cédula volt, rajta a családfő neve és jele. Miután még egyszer megfürdették őket, a templomhegyre, egy meghatározott, bekerített, szép, gyepes helyre vitték. Ma Lázár házanépének minden tagja megfürdött. Láttam, hogy kettesével mennek a fürdőbe, a férfiak és az asszonyok, a ház két különböző oldalán. Azt is láttam, hogy Jézus egyedül ment a fürdőbe, de nem tudom, hogy valóban megfürdötte. Általában nem tudom, hogy fürdötte, jó lehet többször láttam, hogy arcát, karját és lábait gyakran megmossa. Este Lázár is elment az egyik kuthoz, és hozott egy korsó vizet a házba, és a korsót lefedve félretette. Ezt a vizet fogják használni holnap az édes kenyerek elkészítéséhez. Ezután láttam, hogy Lázár egy szolgával bejárja a ház helységeit. A szolga világított neki, ő pedig szertartásosan és jelképesen kisöpörte a sarkokat. Ezután a szolgák és a szolgálók mindent kisöpörtek és felmostak, lesikálták az edényeket és az édes kenyerek készítési helyét. Ez volt a kovász kitakarítása. A betániai Simon farizeus is volt már Lázárnál. Nemrég úgy tűnt, hogy közel jár a leprához, most azonban tisztának látszott. Bizonytalankodó követője volt Jézusnak. Április 1-e. Ma, Niszán hónap 14-én reggel Lázárnál a szolgáló leányok és Márta néhány szolgálója bekeverte és megsütötte az édes húsvéti kenyeret. Mártát és Magdolnát eközben nem láttam. A Betesda fürdőben meggyógyított férfi is tegnap és ma elfutott Betániába, és mindenhová, ahol csak mutatkozott Jézus. Megmondta a farizeusoknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította. A farizeusok elhatározták, hogy elfogják Jézust, és elteszik az útból. Ma többször láttam Jézust az olajfák hegyén, ahová a tanítványokkal és más barátokkal ment. Mária, Magdolna és más asszonyok bizonyos távolságban követték. Láttam, hogy a tanítványok érett gabonáról kalászokat tépnek, és itt is ott is gyümölcsöket és bogyókat szednek és eszegetnek, és arra gondoltam, hogy az evangéliumban följegyzett kalászszedés vajon mikor is történhetett. Jézus többek között ismét nagyon részletesen tanította őket az imádságról. Óvta őket a képmutató imádságtól, és megismételt néhány dolgot, amit korábban már mondott, és még azt is említette, hogy szüntelenül imádkozva kell járniuk az ő atya és atyuk színe előtt. Ezen a húsvéton a templomban nem olyan korán kezdték levágni a bárányokat, mint amikor Krisztust keresztre feszítették. Akkor a vágást már déli fél egykor elkezdték, amikor Jézust is a keresztre szegezték. Akkor péntek volt, és a szombat beállta miatt korábban kezdték. Ma délután 3 óra tájban kezdték. Megfújtak sok kürtöt, és minden készen állt, és a nép csoportosan vonult a templomba. Csodálatra méltó volt a gyorsaság és a rend. Sűrűn álltak egymás mellett az emberek, mégsem akadályozták egymást. Mindegyiknek megvolt a helye, hogy jöjjön, levágja a bárányt, és távozzon. A 4 bárányt Lázár háza számára az a 4 férfi vágta le, akik a családfőket képviselték. Lázár, a hebroni Héli, Júdás Barszabbász és Eljákim, aki Héli leányának fia és Kleofás feleségének a testvére volt. A bárányokat keresztrudas fanyárson, szinte keresztre feszítve, állva sütötték a kemencében. A belsőséget, a szívet és a májat a bárány belsejébe tették. Az egyiknél kívül a fejéhez tűzéssel rögzítették. Ilyenkor Betfágét és Betániát is Jeruzsálem területéhez számították, ezért itt is meg lehetett enni a húsvéti bárányt. A húsvéti bárányt este ették, amikor Nisan 15-e kezdődött. Valamennyien felövezték magukat, új sarut vettek a lábukra és botot a kezükbe. Először zsoltárokat énekeltek, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, és dicsértessék az Úr. Közben bevonultak, és fölemelt kézzel, párosával megálltak egymással szemben. Annál az asztalnál, amelynél Jézus az apostolokkal ült, a rokona, a hebroni Héli volt a családfő. A ház nép és a barátok asztalánál Lázár, a tanítványok asztalánál Eljákim, Kleofás fia, a 4. asztalnál Júdás Barszabbász volt a családfő. A pászkát itt 36 tanítvány ette. Az imádság után a családfőnek boros kelyhet hoztak, amelyet megáldott, ivott belőle és körbeadta, majd megmosta a kezét. Az asztalon tálalva volt a húsvéti bárány, egy tálon a húsvéti kenyér, egy tálban barna püré, egy másik tálban mártás, újabb tálon kis csokrok keseri füvekből, és egy másik tálon zöld saláta, amely úgy nézett ki, mint szorosan összefogott fűszálak. Hasonló növényt én is ismerek. Ha járni tudnék, meg is keresném. Gyermekként szedtem, és nagyon szívesen ettem. Finom szára van, sárgászöld, a levelei, mint a lóhere, és fehér virága van. Szívesen tenyészik sűrű sövények alatt. Gyakran bújtam alájuk, és kerestem. Azt is jól láttam, hogy a zsidók szívesen eszik, de nem tudom, hogyan hívták. A családfő fölszeletelte a bárányt, és szétosztotta. Nagyon gyorsan ettek. Vágtak a salátából, belemártották a mártásba, és megették. A családfő tört egy darabot a húsvéti kenyérből, és egy darabkát az asztal terítő alá rejtett. Mindez nagyon gyorsan történt, imádságok és szövegek közepette, és közben az ülőhelyükre támaszkodtak. Ezután újra körbejárt egy kehely, és a családfő megint kezet mosott. A keserű füvekből egy csokrot egy kenyérdarabra helyezett, bemártotta, és evett belőle, ugyanígy a többiek is. A húsvéti bárányt teljesen elfogyasztották. A csontokat csontkésekkel teljesen letisztították, megmosták, és később elégették. Ezután ismét énekeltek, és most szabályosan asztalhoz ültek, ettek és ittak. Néha díszített fogást tálaltak. Tele voltak örömmel és vidámsággal. Itt, Lázárnál, minden vendég előtt szép tálak voltak, amelyekről ettek. Jézus utolsó húsvéti bárányánál a kenyerekbe mindenféle figurák voltak belenyomva, az asztal mélyedéseiben ezek voltak a tányérok. Az asszonyok étkezés közben is álltak, és utazásra voltak öltözve. Zsoltárokat is énekeltek, de más szertartások nem volt. Nem maguk szeletelték a bárányt, hanem egy másik asztaltól küldték nekik. Az ebédlő melléktermeiben még sok szegény ember ette húsvéti bárányát, amelyekről Lázár gondoskodott, és valamennyiüket megajándékozta. A vacsora közben Jézus tanított és magyarázott. Különösen szép tanítást adott a szőlőtőről, a szőlőtő nemesítéséről, a rossz kiirtásáról, a nemes vesszők telepítéséről, ezek metszéséről minden fakadáskor. Az apostoloknak és a tanítványoknak mondta, hogy ők a szőlővesszők, az emberfia az igazi szőlőtő, benne kell maradniuk, és ha őt kipréselték, terjeszteniük kell az igaz szőlőtövet, őt magát, és minden szőlőhegyet vele kell betelepíteniük. Késő éjszakáig együtt maradtak, nagyon meghatottak és vidámak voltak. Júdás Barszabbász volt András után a legidősebb tanítvány. Nős volt, családja a Mihmetat és Iskariót közötti házsorban pásztorként élt. Eljákim is nős volt, és pásztorként Ginnim környékén élt. Jézus ezt a tanítványt ritkán küldte erre a vidékre. Sokkal idősebb volt, mint Jézus. Április 2. Az ünnep a templomban ma nagyon korán kezdődött. A templomot már éjfélkor kinyitották, minden tele volt lámpásokkal. Az emberek már pirkadat előtt jöttek hálaadó áldozataikkal, mindenféle állattal és madárral, melyeket eladásra szántak. A papok fogadták őket, és megvizsgálták az állatokat. Az emberek sokféle ajándékot hoztak, pénzt, szöveteket, lisztet, olajat. Amikor kivilágosodott, Jézus, a tanítványok, Lázár, a házanépe és az asszonyok is fölmentek a templomba, és Jézus övéivel együtt ott állt a sokaságban. Sok zsoltárt énekeltek, zenéltek és áldozatokat mutattak be, és áldást is adtak, amit valamennyien térdelve fogadtak. Az emberek csoportonként mentek előre, és áldozatok után kimentek, és közben a bejáratokat bezárták, hogy ne támadjon zavar. Sokan, különösen az idegenek, az áldás után a város zsinagógáiba mentek, ahol énekeltek, és a törvényt olvasták. Délfelé, 11 óra körül szünetet tartottak az áldozat bemutatásnál, és már sokan szétszóródtak az asszonyok előudvarába a konyhákhoz, ahol az áldozatokból ételt készítettek, melyet az étkező termekben egész közösségek együtt fogyasztottak el. Az asszonyok korábban tértek vissza Betániába. Jézus övéivel a szünetig nyugodtan állt, és most, amikor minden bejáratot szabaddá tettek, a szentély előtti csarnok nagy tanítószékéhez ment. Sok ember gyűlt össze, farizeusok is voltak köztük. A Betesda tónál meggyógyított ember is újra ott volt a tömegben. Egész nap sok mindent mesélt Jézusról, és többször azt is mondta, hogy aki ilyen dolgokat művel, annak Isten fiának kell lennie. A farizeusok ugyan megtiltották neki, hogy beszéljen, de ez nem segített semmit. Mivel pedig tegnap előtt Jézus is nagyon bátran tanított a templomban, és attól féltek, hogy a nép előtt nevetségessé teszi őket, és mivel a vidékről az ünnepre összegyűlt farizeusok már elmondták Jézus elleni panaszaikat és hazugságaikat, elhatározták, hogy az első adandó alkalommal megtámadják, elfogják, és ítéletet ülnek fölötte. Amikor Jézus most tanítani kezdett, sokan jöttek oda hozzá. Mindenféle hozzászólással és ellenvetéssel szakították meg a tanítását. Azt kérdezték tőle, hogy a húsvéti bárányt miért nem velük a templomban költötte el, és bemutat-e ma hálaáldozatot. Jézus a családfőkhöz utasította őket, akik elkészítették számára a húsvéti bárányt. A farizeusok viszont újra előhozták, hogy a tanítványai nem tartják meg a szokásokat. Mosdatlan kézzel ettek, útközben kalászokat és gyümölcsöt téptek. Senki nem látja, hogy áldozatokat mutatnának be. 6 nap van a munkára, a 7. a nyugalomé. Ő maga szombaton gyógyított, és ezzel megszegte a szombatot. Jézus azonban nagyon komolyan szólt ellenük az áldozatról. Újra mondta, hogy az emberfia maga áldozat, és ők megszentségtelenítették az áldozatot a kapzsiságukkal és a fele barátjuk elleni vádaskodásaikkal. Isten nem égő áldozatot, hanem bűnbánó szívet kíván. Áldozataiknak vége lesz. A szombat fennmarad, de az emberért, az ember üdvösségére van, hogy segítséget nyerjen, és nem az ember van a szombatért. Kérdezték a szegény Lázárról szóló példabeszéd felől is, amit az imént mondott el, és egészen nevetségessé tették. Honnan tudja ilyen pontosan a történetet, és azt, hogy mit beszélt egymással Ábrahám, Lázár és a gazdag ember? Talán ott volt náluk Ábrahám ölében és a pokolban. Nem szégyelli magát, hogy a népnek ilyen dolgokat tálal? Jézus ismét erről a példabeszédről tanított. Szemükre vetette fukarságukat és a szegények iránti kegyetlenségüket. Az üres formák és szokások magabiztos megtartását a szeretet teljes mellőzésével, és egészen rájuk alkalmazta a dúsgazdag példabeszédét, akinek a története igaz volt és közismert, egészen csúfos haláláig. Én újra láttam, hogy a dúsgazdag és a szegény Lázár valóban élt, és haláluk az egész országban közismerté vált. De nem Jeruzsálemben éltek, ahol később a zarándokoknak mutogatták a gazdag házát. Nem tudom, hogy ez a hagyomány honnan származott. Jézus ifjúkori éveiben haltak meg, és akkoriban sokat beszéltek róluk a jámbor családokban. A várost, amelyben éltek, Arámnak vagy Amtarnak hívták, és a galileai tengertől nyugatra a hegyek között fekszik. Az egész történetet már nem tudom részletesen, ennyit azonban még tudok. A gazdag, nagyon gazdag és nagylábon élő ember, helyi elöljáró, híres farizeus volt, aki a törvényt külsőleg nagyon pontosan megtartotta, de kemény és kegyetlen volt a szegényekkel. És én láttam, hogy a helybéli szegényeket, akik gondoskodást és segítséget kértek tőle, mert elöljárójuk volt, nagyon szigorúan elkergette magától. De élt ott egy nagyon jámbor, kolduló, szegény ember, akit Lázárnak hívtak, tele volt fekéllyel és sebekkel, de alázatos és nagyon türelmes volt. Éhségében a gazdag házába vitette magát, hogy az elutasított szegények ügyét képviselje. A gazdag asztalnál ült és tobzódott, Lázárt pedig, mint tisztátalant, kegyetlenül kidobatta. A szegény Lázár most az ajtó előtt feküdt, és az asztalról lehulló morzsákért rimánkodott, de senki nem adott neki semmit. A kutyák azonban irgalmasabbak voltak, és nyalogatták a fekélyeit, és ez azt jelentette, hogy a pogányok irgalmasabbak, mint a zsidók. Ezután Lázár nagyon szépen és épületesen halt meg. A gazdag is meghalt, de rettenetes halállal, és a hangját hallották a sírjából, amiről az egész ország beszélt. További részleteket már nem tudok. Jézus a példabeszéd végét a maga igazság ismeretéből fűzte hozzá, amiről a többi emberek nem tudtak. Ezért csúfolták a farizeusok, és mondták, vajon ezt a példabeszédet Ábrahám ölében hallotta? Mivel ez a gazdag a szokások szigorú farizeus megtartója volt, különösen az bosszantotta a farizeusokat, hogy hozzá hasonlította őket. Mert a párbeszédben elhangzott, hogy nem hallgatnak Mózesre és a prófétákra. Jézus pedig egyenesen kimondta feléjük, aki őrá nem hallgat, a prófétákra nem hallgat, mert azok őróla beszélnek. Aki őrá nem hallgat, Mózesre nem hallgat, mert az róla beszél. És ha a halottak föltámadnának, azoknak sem hinnének. Fel fognak támadni, és tanúskodni fognak őróla. Ez egy év múlva, a halálakor meg is történt a templomban, és ők nem fognak hinni. De ők is fel fognak támadni, és ő fog ítéletet tartani fölöttük. Mindent, amit tesz, Atya műveli benne a halottak feltámasztását is. Jánosról és az ő tanúságáról is beszélt Jézus, és arról, hogy neki erre nincs szüksége, mert nagyobb tanúsága van. A tettei tanúskodnak a küldetéséről, és maga az Atya is tanúskodik mellette. Ők azonban nem ismerték meg Istent. Az írás által akartak boldogulni, és a parancsolatokat nem tartották meg. De nem ő fogja vádolni őket. Mózes lesz a vádlójuk, akinek nem hittek, aki őróla írt. Így tanított Jézus még sok mindent gyakori megszakításokkal. Végül úgy megharagudtak, hogy rátámadtak és lármáztak, és az őrségért küldtek, mert el akarták fogni. De sötét lett, és Jézus föltekintett, mivel nagy lett a tolongás, és mondta, Atyám, tégy tanúságot a fiadról. Akkor az égből sötét felhő jött, mennydörgés hallatszott, és egy csengő hangot hallottam a csarnokban, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellett. Az ellenségek egészen megzavarodtak, és megrettenve néztek föl. A tanítványok pedig, akik félkörben álltak Jézus mögött, megmozdultak, és Jézus általuk körülvéve akadálytalanul ment át a szétnyíló sokaságon, ki a templomból a nyugati oldalon, és a szeglet kapun át, ki a városból Lázár háza felé. Még ma, 3 órányira éjszak felé, úgy gondolom, Ráma felé mentek. A tanítványok ezt a hangot nem, hanem csak a mennydörgést hallották, mert az ő órája még nem jött el. De a legdühösebb farizeusok közül többen hallották. Amikor ismét kivilágosodott, nem beszéltek róla, és utána siettek, és embereket küldtek, hogy fogják el Jézust. De már nem találták meg, és dühöngtek, hogy ilyen meglepetés érte őket, és nem tudták elfogni. A tanításokban, amelyeket ezekben a napokban Jézus a templomban és Betániában is a tanítványoknak és az összegyűlt népnek adott, többször beszélt a követésről és a kereszthordozásról, és mondta, aki meg akarja menteni az életét, el fogja veszíteni, aki pedig én miattam elveszíti, meg fogja azt találni. Mit segít, ha valaki megnyeri az egész világot, de a lelkében kárt szenved? Aki szégyel engem ebben a házasságtörő, bűnös nemzedékben, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében, hogy megfizessen mindenkinek a tettei szerint. Egyszer azt is mondta, hogy vannak a hallgatói között, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg nem látják Isten országát erőben eljönni. Emiatt egyesek csúfolták, de én már nem tudom megmondani, mit értett ezen Jézus. A szavakat, amelyek az evangéliumban állnak, mindig kiemelkedő, fő tanításként hallom. De a tanítás sokkal bővebb, és amit néhány perc alatt el lehet olvasni, arról ő gyakran órákon át tanított. Úgy gondolom, a színeváltozás a legközelebbi szombat után fog történni. István már kapcsolatban van a tanítványokkal. Már az ünnepen, amikor Jézus a Betesda tónál meggyógyította az embert, megismerkedett Jánossal, és azóta sokszor találkozott Lázárral. István nagyon vékony és szeretetreméltó, írástudóknál tanul. Ez alkalommal több jeruzsálemi tanítvánnyal együtt volt Betániában, és hallgatta Jézus tanítását. Jézus a tanítványokkal 3 óráig volt uton éjszak felé. Balkész felé, fél órányi távolságban elhaladt Betszúr előtt, ahol legutóbbi tartózkodásakor tanított. Anatót előtt is elhaladt. Innen 1 órányira feküdt a helység, ahol megszállt. Michmasz, ahol Mária elveszítette a gyermek Jézust, még távolabb van jobb kéz felé. Április 3. Jézus ma Rámától egészen Tenat Szilóig ment, amely mezőgazdasági város Szikar mellett. Korábban már jól fogadták itt, és ma még jobban, mint általában mindenütt, mert a farizeusok mind Jeruzsálemben voltak, és az életerős felnőtt férfiak szintén. Leginkább csak öreg és beteg férfiak, az asszonyok és kisgyermekek vannak itthon, és az öreg pásztorok a nyájaknál. Már tegnap láttam, hogy Rámában az emberek körmenetekben mennek az érett gabonaföldekre, és maroknyi kalászcsokrot vágnak, póznára tűzik, és a zsinagógába és a házakba viszik. Láttam, hogy Tenat Sziló mellett az emberek ugyanezt teszik. Jézust a szegény, beteg és öreg férfiak, az anyák és a gyermekek nagyon szívesen fogadták, mert most senki nem félt közeledni hozzá. Itt is, ott is, a mezőn tanított, és Tenat Szilóban is, ahol éjszakázott. Közeli végéről szóló tanítása még mindig nagyon szigorú és komoly. Mindenkit, aki vigaszt keres, magához hívott, és a bűnbánó szív Istennek tetsző áldozatáról beszélt. Az itteniek óvták attól, hogy átvonuljon Szamarián. Gondolom azért, mert a szamaritánusok a húsvétról hazatérő embereknek kellemetlenségeket okoztak. Ma volt egy olyan képem is, hogy Pilátus minden Galilea belinek megtiltotta, hogy engedélye nélkül elhagyja Jeruzsálemet, különben a katonái útközben felkoncolják őket. De erre már nem emlékszem világosan.